Isten szent igéjét, a ma esti igeszolgálat alapigéjét az Efézusi Levél első fejezetéből a 15. verstől olvasom a rész végéig az új fordítás szerint. Én tehát miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, nem szűnök meg hálát adni értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé, az egyház számára, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Az ige magyarázat előtt egy énekkari szolgálat következik. Van egy bizonyos nemes megkülönböztető méltósága az ökumenikus imahetek záró alkalmának. Az egy különös megtiszteltetés és megbecsült szolgálat, ha valaki azt a méltóságot nyeri, hogy egy héten át testvéri közös imádságban találkozott atyafiakkal, mint egy még egyszer megemlékezve az egész hét áldásairól, és új erőt és segítséget kérve a következő napok és hetek harcaihoz, ebben a szolgálatban valaki Isten eszköze lehetett, egy különös méltóság, és én érzem most ennek a édes jó ízét és belső súlyát, de szeretném, ha a testvérek is átélnék, és úgy zárnánk le ezt az ima hetet a mostani estével, hogy ez Isten ajándéka volt számomra. A mindenható nagyon sokat fáradott, és olyan sok mindent tett, amiről nem is tudunk, sok csodálatos dolgot cselekedett, hogy itt lehettünk, értelemmel hallgathattuk, részt vehettünk, dolgokat meg is érthettünk, nekünk szóló üzeneteket átvehettünk, ez Isten műve volt. Legyen a szívünkben, mindnyájunkban ez a ünnepélyes hálaadás, belső megilletődés. Nem szabad megszokottan jelen lenni az Isten színe előtt. Mert ha itt az Isten köztünk, és valaki unatkozik, vagy lusta, vagy fáradt, vagy kedvetlen, akkor nem az ige hirdetőt veti meg, nem is a testvéreit, nem az alkalmat, hanem a jelenlévő felséges urat. Mielőtt idejöttem volna, álmosdan egy virasztási istentiszteleten voltam, azt az igét olvastam, hogy látnék egynek fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék az ég és a föld. Aztán láttam kicsiket és nagyokat megállni a királyi szék előtt, és könyvek nyitattak meg, és mindenki megítéltetett azok szerint, amik az években voltak írva. Ő van itt most is. Az ő kegyelméből vagyunk itt, és az ő igéje szó. A Efézusi levél egy különleges helyet foglal el a Pál levelei között. Ez a szinte visszatarthatatlan újongásnak a levele, különösen az első fejezet, és én most ebből olvastam egy tekintélyes, jó, súlyos szakaszt, és néhány gondolatát ennek a kedves üzenetnek szeretném elmondani. Híres emberekről van szó. Híres emberekről. Noha nagyon kevés embert ismerünk Efézusból, igazán azt mondhatjuk, hogy szinte senkit, mégis tele van ez a gyülekezet híres emberekkel, mert a Isten szent lelkének tetszett ezt leíratni. Hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről. Ez egy jó hír, amely a gyülekezetről elment, ezek híres emberek lettek. Efézusban sok becsületes hívő volt. Ott is voltak nem becsületes hívők is. Az ember akármelyik levelet olvassa, nagyon elgondolkoztató, és csak így megöregedve vesszük már észre, hogy majdnem minden levél dicsérettel kezdődik. Nagy háladással a hitetekért, a bennetek munkálkodó kegyelemért, aztán jön egy olyan felszólítás, hogy ne paráználkodjatok, ne legyetek házasságtörő, ne legyetek már olyan torzsalkozó, hagyjátok már abba a susárlást, hát ne perlekedjetek már, hát ne részegeskedjenek az asszonyok, hogy megdöbben az ember. Mert mindenütt vannak becsületes, meg nem becsületes tagjai a gyülekezeteknek. Ti úgy térjetek vissza a ti otthonaitokba, és abba a közösségbe, ahol tartoztok, mint becsületes emberek. A saját lelkiismeretünk előtt nekünk nem szabad pironkodnunk. Oda kell eljutni, hogy ne kelljen. Ne kelljen szégyenkeznünk. Pál lemerte írni, hogy nem tudok semmit most magamra. Egyszerűen nem lett volna mit megmondania. Ha valaki végig bírja az imahetet úgy, hogy régi bűneit megtartja, hitvány ember. És ha valaki végig bírja az imahetet, hogy bűneit megtartja, vakmerő ember. És ha valaki úgy viszi végbe az imahetet, hogy legfőbb bűneit megtartja, az gonosz ember. Az gonosz ember. És lehet a büntetése az, hogy Isten nem is veszi el tőle többé azokat a bűnöket. Nem szabadítja meg azokból. Ne ingereljük fel az Isten. Hanem inkább azt kérjük, hogy legyünk mi is olyanok, akiknek híre van. Jó hír. A történelemben nagyon sok híres emberről szól a történelem. De ahogyan az előbb mondtam a jelenésekből idézve, hogy megállnak majd kicsik és nagyok. Nagyon sok történelmi nagy nagyon kicsi lesz. Nagyon sok hősről kiderül, hogy fenevad volt és gonosz. Sok kis névtelen csendes szolgálja az Úrnak pedig. Ragyogni fog, mint a csillagok az égen. Arra kérjük Istent, hogy csendesen, a bennünk munkálkodó kegyelmével, Jézusnak bennünk növekvő életével, azok közt legyünk, akiknek a hite és a minden szentek iránti szeretete eltitkolhatatlan, letakarhatatlan, átragyog, átüt. A lefézusi keresztjénekről való jó hír, ez valóságos volt. Én biztos vagyok benne, hogy Pál apostol nem ügyelt kóbor beszédekre. Kósza plegykákra nem ügyelt. Mikor leírta, hogy jó hírt hallottam hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, akkor komoly hírekre figyelt. Hát két dolog volt, ami Pál szívét nagy hálára indította. A gyülekezet tagjainak a hite az Úr Jézusban, és a minden szent iránti szeretet. Különösen ebben a másodikban nagyon sokan sokfelé sántikálunk. Pál el tudta viselni, hogy valaki nem eszik hús, csak zöldséget. Engem például idegesít, hogy miért nem eszi meg a húst. Pál el tudta viselni valakinek ilyen vagy olyan ünneplését. Egyik a szombatra ügyelt, a másik nem ügyelt. Egyik bizonyos napot kiemelt, a másik nem emelte ki. Minket idegesítenek ezek a különcködések. De szeretettel kérni kell Istent arra, hogy szeretettel el tudjuk viselni egymás különbségeit. Mindenkiben van valami kellemetlen. Mindenkiben. És minden egyház tanításában van sallam, nem odavaló. Emberi makacskodásból és tudatlanságból odaragadt valami, és hol szóljuk? Csörög és zörög, de nem mondjuk, nem tesszük le. Ragaszkodunk hozzá. El kell tűrni, el kell viselni. Ez a minden szentek iránti szeretet, ez jelenti, Pál meg is írta, hogy azokat is, és áldásként azokra is, akik a maguk helyén hívják segítségbe az Urat, vagy a miénket. Legyen a szívetek egy kicsit jobban nyitva. Mikor az ember befele néz, és néha-néha meglátja maga zűrzavaros állapotát, Isten csodálatos türelmét ehhez a zűrzavaros lélekhez, akkor mindjárt egy kicsit jobban tudunk hajolni a másokban lévő zűrzavarhoz, árnyék és fény változásaihoz. Olyan jó látni ezt Pál apostolban, hogy újra meg újra felbuzdult a szíve hálára az efézusiak hite és szeretete felett az Isten előtt. Megköszönte az Úrnak azt, ami jó volt a gyülekezetben. Hát most megbeszélünk valamit. És megállapodunk valamiben. Akár tetszik nektek, akár nem, megállapodunk. És pedig abban, hogy fogtok igyekezni arra. Bocsánat azért az erélyes felszólítás, de kötelességem, mert végén vagyunk egy hétnek. Kötelez titeket Isten igéje, engem is titeket, mindjárt a Pál lelkülete szerint is, hogy köszönjük meg Istennek azokat a jókat, komolyan, alázatosan, őszintén, nem a kávédaráló zúgásával, hanem a szívnek a belső melegével, azokat a jókat, amiket már elvégzett a nagy történelmi református egyházban, a baptista testvérek között, akik létszámban nagyon megcsökkentek, és bár adná Isten, létszámban gyarapodnának, és a különféle szabad egyházakban, ahol olyan borzasztó az, hogy annyi felé szakadoztak, egészen jelentéktelen dolgokért is. Szabadítsa őket Isten meg, azoktól az előítéletektől, amelyeket hordoznak még mindig felénk a nagy alamuszi lomha lusta világgal kever történelmi egyház felé, és talán más közösségek felé, és adja meg nekünk is azt a belső akaratot a népegyház tagjainak, hogy örüljünk a kis szabad csapatoknak, a friss levegőnek. Köszönjük meg Istennek azt, ami jó, és vigyázzunk arra, hogy ne essünk keresztül minden kövön, ami éppen a utunkba került valamelyik testvérnek a vigyázatlansága, esetleg ne talántán a lelki rendetlensége miatt. Meg kell köszönni azt, ami jó, és itt valamire szeretném felhívni a figyelmeteket. Én nem tudom, vannak-e itt római vagy görög katolikusok. Álmosdom most történt meg először, legalábbis a én 20 évi lelkészségem alatt nem történt meg, azelőtt pedig valószínűleg még kevésbé, hogy református, baptista és görög katolikus lelkész együtt volt egy imaheti alkalmon, és a görög katolikus lelkész prédikált. Meg kell Istennek köszönni, hogy a római és a görög egyházban is mozog valami. Ezt meg kell Istennek köszönni. Ha valaki egy kicsit közel tudja hozni az időket, én nézem az én 20 éves koromat, az akkori római katolikus egyházat Magyarországon, meg a mostani, nem lehet ráismerni. Magyarországon a római katolikus egyházban bibliakörök vannak házaknál. Papok nem érkeznek lótni, futni, hogy ellenőrizzék, nézzék, mi folyik. De nem tudnak mit csinálni. Szomjas, éhes emberek megterítik az asztalt maguknak Isten javaiból. Meg kell Istennek köszönni, hogy ébredezik élet, erősödik a római egyház. Meg kell Istennek köszönni, hogy a szabad egyházakban képzettebb igehirdetők vannak, tanultabbak. Jó hallgatni egy értelmes, jó igehirdetést. Igen. Annyi megköszönni való van. Tegyük ezt feladatunká, a jót megköszönni. Azután itt szeretnék valamit mondani, ott, ahol bajokat látunk. A Magyarországi Metodista Egyház kétfele szakadt egy türelmetlen, erőszakos, törtető embernek a minősíthetetlen lelki magatartása miatt. Hát az illető, aki csinálta ezt az űrzavart, nekem legjobb lelki testvérem volt. Nagyon messze kerültünk most egymástól. És ebben az űrzavarban én sokszor vagyok a metodisták között. A Józan csoporttal maradtam. És volt, amikor ezen az emiatt a szakadás miatt többen egyszerre elvesztették lábok alatt a talajt, és a bizonytalanságba kerültek. És én hiába kértem, hogy jöjjön ide, ahol az eredeti alapok vannak. Azt mondta az illető, hogy ahol ilyen veszekedés, marakodás, ilyen szakadás van, azokat én látni se bírom. Többször hallottam ezt a választ. Én szeretnék valamire most ebből rámutatni, és pedig arra, hogy ha valahol romlás, hibát látunk, az ördög dolgozik, akármelyik egyházban, vagy közösségben, vagy testvéri körbe. Két dolog az, amire szeretném a figyelmeteket felhívni, és titeket kérni rá, hogy ti ne legyetek részesek a romlásba, és gondoljátok mindig meg, hogy mivel tudnátok segíteni. Nem az a megoldás, hogy hát ha ilyenek, akkor látni se akarom őket, hanem az a megoldás, hogy hogy lehetne őket onnan kisegíteni. Mert ha valakinek az édes testvére egy kicsit többet ivott, és az árokba esett, és senki nem húzza ki, de az édes testvére meg azt mondja, hogy ő még szégyent hozzá rám, dehogy húzom ki. Most már nem is testvérem, ezzel nem segít. Vállalni kell azt a szégyent. Mindig meg kell tudni kérdezni Istentől, mivel tudnék segíteni. Testvérek, megint egy kérés, sok feladat. De ezt a házi feladatot egy életen át kell megoldani. Ne hordjatok megosztó pletykákat. Ne hordjatok híreket, amelyek igazak ugyan, de ártalmasak. Aztán sokszor nem is tudjuk, hogy igaz-e. A Békehírnökben egy nagyon jó cikk van. Nem tudom, most közelmúlva jelent meg. Engem az a téma nagyon sokat foglalkoztatott, nem volt idő hozzá, hogy leírjam, hát most leírta valaki nagyon jól. És Gasmu is mondja. Bizony, Nehémiásnak üzengetnek ott állandóan, te király akarsz lenni, azért építed a kőfalat. Ezt beszélik, és Gasmu is mondja. Olyan jó, hogy hallottam, Gasmu mondta. Mik vannak? Nem volt igaz, de Gasmu is mondja. És valaki lehet egy ilyen Gasmu. És csak úgy mondja. És higgyétek el, hogy nagyon sok ember esett már el áldástól azért, mert valaki odasúgott, hogy jól prédikál, de ha tudnád, hogy micsoda ember? Én tudok ám valamit. Ülj a goromba a feleségéhez. Az asszony meg otthon kenegeti magát meg. És ez meg azt, meg a gyerekeit. És már tönkre van téve csó emberbe, nem hallgatja többé, nem beszíve többé. Magyarországon él valaki, aki nagyon áldottan hirdeti az igét. Én is sokat gyógyultam és erősödtem nála, és ő maga mondta el, hogy mennyi szenvedett és mennyi kárt szenvedett, amikor egy kedves barátnője, mert ez egy idősebb nő, kedves barátnője mondta neki, hogy mit hallgatod ezt az embert? Én nem tudom, ki volt az igehirdető, nem mondta meg nekem. Hát én tudom ám kicsoda. Addig mindig épült és erősödött. Attól kezdve nem tudta hallgatni tovább. Nem mondta meg a barátnő, hogy mi van, csak én tudom. Hát ez a Gasmu. Ne hordjunk híreket. Ha valahol vannak fennyes dolgok, nem jó dolgok, Ha ránk van bízva, menjünk oda személyesen, ha ránk van bízva. De először a kezünket mostuk meg, mert operálni piszkos kézzel nem lehet. Tudjuk, hogy a szülészetnél, különösképpen meg műtéteknél nagy a mosakodás. Csak nagyon tiszta kézzel. De nincs ránk bízva, az ránk van bízva, hogy imádkozzunk a bajok megszűnéséért. Kevesebb pletykát és több segítséget. Hát egy ilyen jó erőben lévő gyülekezet, mint az efézusi, úgy néz ki, hogy nem szűkölködik semmibe, hogyha a hite és a minden szentek iránti szeretete olyan erős, hogy híre van. Pál azonban nem azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy ennyire rendben vagytok, és be is fejezem a levelemet, hanem kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Isten a dicsőség adja, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Érti ezt valaki? Hiteteknek híre van, és alapja van. Minden testvér bármiféle közösségben van, és különböző szokásai vannak, tudtok szeretni, de azt kérem, hogy ismerjétek meg az Urat. Ugye milyen különös? És aztán hallottam ilyen beszámolót, hogy amikor én az Urat megismertem, aztán mondja az-e megtérését. De nem jól mondja, mert akkor nem ismertem meg az Urat, csak kezdte megismerni. Pál azt írja, hogy megismerjem őt az a feltámadásának erejét. Hát kicsoda vagyok én meg te Pál mellett, mi együtt mind. A sarulja fiát sem vagyunk méltók megoldani. És azt mondja, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. Nem mondja senki, hogy megismertem az Urat. Csak kezdtem ismerni. Mennél jobban engedem magamat kiismerni, annál jobban kezdem őt is megismerni. De ennek nincs vége. Mert még mindig minden homályos, minden látás. Vagy jön a szemtől szembe látás, gyönyörű világa. És az is örökké fog tartani. Az örökké valóságban semmit nem fogunk felfedezni Krisztusból, amit már láttunk volna. Mindig minden új lesz. És soha nem lesz vége. Gyönyörű lesz. Az Isten örömére. Nekünk ez lesz a gyönyörűségünk. Gyönyörködni fogunk az Isten fiában. Az Atyával együtt. Vég nélkül. Azért hát nagyon helyén van a kérés, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket. Én tanakodtam, őszintén megvallom még most is magamban, ez már ötödik szolgálatom ma, hogy nem bírom már, Uram. Hol fáradtam, lefeküdtem délután, gyerekisten tisztelet, nagyisten tisztelet, temetés, virrasztás, magamért, nem bírom, nem bírom. De ez a mondat nem hagyott nyugtat, és nem vállaltam, hogy megüzenjem, hogy beteg vagyok, nem jövök, mert itt van, hogy milyen reménységre hívott el, ezt el kell mondani. Szeretném mindenkivel közölni és tudatni, szóban, mert írásban nem tudom, hogy sokkal több jót gondolt el az Isten felőletek, mint amit ti magatok is csak eddig is elképzeltetek. Nem értétek el a szintet még, de Isten szeretete akarja. Sose mondja egy szülő, hogy olyan szép a gyerekem, hogy már szebb nem lehet. Olyan erős, hogy már jobban nem fejlődhet. Dehogy nem, még. Hasonlítsa még jobban a szülőre. Szeretnélek megbátorítani benneteket, azokat is, akik vergődve, küszködve, sok vereséggel, botlással, csúszással, négy kézláb, bukpencezve, hol sárosan, hol megmosakodva járják a hitnek az útját, hogy Istennek egy nagy reménysége van felőletek. És ő azt hiszi, és azt akarja, azt szeretné. Az ő isteni módján reméli, amit emberek nem tudunk másképp kifejezni, hogy kiábrázolja bennetek tökéletesen az ő fiát. Engedjetek Isten reménységének, és ne szégyenítsétek meg az Urat. Ha tudnátok, hogy milyen nagy szeretettel akarja végbevinni, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Én nem tudom, hogy magamérben hány dicsőséges hívő élet van, nem tudom. De Isten senki felől sem mondta, hogy ne legyen dicsőséges hívő élete, hanem mindenkinek szól, hogy ha meghallotta, megértette az ígét, és Jézusnak igen mondott, legyen dicsőséges hívő élete. Kényszerítő ereje legyen annak. Visszaemlékszem a hosszú, nehéz fogság idejére. Sokszor nem tudtam vállalni minden szenvedést. Isten megőrzött, hogy valahol a hitemet megtagadjam, de nagyon jó volt annyit látni hitetlen emberek között dolgozva, hogy mikor nagyon bizalmasan akartak valamit közölni és elintézni, akkor mindig engem hívtak. Nem is a kebelbelieket, hanem azt a magyart. Ebben megáll a szó, ennél 100 000 rubel úgy meg lesz, mint 10 fillér. Amikor értékeket kellett valakire bízni, akkor nem a közeli barátokat hívták, hanem azt a magyart. Ők így értették meg azt a valamit, amit nem tudtak kifejezni. Erre az emberre mindent rá lehet bízni. Ez egy Isten kegyelméből megnyilvánuló valami fény volt, amit ők nem tudtak megmagyarázni. Magukból talán lenézték ezt a kis magyar ember, de tudták, hogyha valami nagyon fontos és bizalmas dolog van és nagy érték, azt csak neki lehet odaadni. Abból nem lesz pálinka meg egyéb. Legyen a mi hitünk olyan, hogy vegye észre ez a világ is. És nem mondja közületek senki, hogy olyan megáltalkodott családtagok vagy rokonok között vagyok, hogy ezek csak megvadulnak a szólók. Nem kell szólni, csak élni. Megsírni, meggyötrődni, megtörődni, megszenvedni és szeretni. Erre vagyunk elhívva. Gyötrődni, törődni, szenvedni, szeretni és mégis örülni. Erre vagyunk elhívva. Mert az igében az van, hogy milyen gazdag az ő örökségére dicsősége a szentek között. És milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Tehát minden egyes gyengeségünk, megalkuvásunk, minden egyes kifosztatásunk, tévedésünk, amikor az ördöggel dolgozunk együtt, és segítjük az útját, ez mind annak a jele, hogy nem tudta Isten bennünk ezt elvégezni, milyen nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mert az úr nem dolgozik erőszakosan, soha. Hanem mindig a beleegyezésünket kéri. Hiszen azt mondja az ég, hogy Isten munkatársai vagytok, és nem pedig megláncolt rabszolgái. A befejezésben azt kéri Pál, hogy lássanak jobban, mint eddig. Lássák meg jobban Krisztust. Krisztus mindenek felett. Jön most egy magasztalás az Úr Jézusról, Pál ebből soha nem fogy ki, de szeretnék valamit itt kiemelni. Hogy Jézus feljebb van minden méltóságnál, hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is. Ha valaki imádkozik megkötözöttekért, szenvedélyben lévőkért, sose higgy el az ördög susogását, hogy azon az emberen az Isten se segít. Vagy azon az emberen a te imáid úgyse fognak. Mert Jézus neve felette van minden uralomnak, hatalomnak, szellemi erőnek, démoni birodalmaknak, fölötte van, és erősebb. Milyen meghunyászkodva ment oda az a 6000 démon, az a légiónyi ördög, és ott csúszott a porba a megváltó előtt, és könyörögött, hogy ne küldj még a mélységbe. Ezzel a bizadalommal imádkozzatok, és vegyétek az Úr Jézus nevét igénybe, hatalommal és erővel. Van még valami, amiről szólni kell a befejezés előtt. Az ő lábai alá vetett mindent. Ez az ige engem nagyon megítélt, és meg is bátorított. Hol vetette lábai alá? Hol vetett mindent a lábai alá? Először te benned. Először te benned kell megvalósulnia, hogy minden Krisztus lába alá van vetve. Az akaratod, az érzékiséged, az irigységed, a gyors indulatod, a fösvénységed, a tisztátalan szemednek a vágyai, a kezed tisztátalan mozdulatai, minden, ami ördögi. Jézus lába alá kell vetni, és kell, hogy rálépjen. Kell, hogy rálépjen, és megtapossa a kígyó erejét benne. Kérlek benneteket, hogy a mai éjszakának egy részét legalább, hiszen mindjárt nem alusztok el. Sok idősebb úgy van, mint én is, hogy 3-4-ig nincs alvás. Forgassuk át. Mi az, amíg nincs a mester lába alá odatéve? Legyen minden lába alá vetve. Ez az Úr Jézus diadal útja bennem és benned. Nem az angyala között sétál az Úr Jézus. Benned akarja folytatni az ő diadal útját. És ennek örülnek az angyalok. Minden Krisztus lába alá. Ne dugjatok el semmit. Ne sajnáljatok semmit. Minden Krisztus lábai alá. Ezerszeresen kárpótol mindenért. Az Isten kincseiből sokkal többet kapunk, mint amit oda teszünk, hogy törje össze. Ő a fő mindenben. Ezzel hadd zárjam be. De jó, ha azt tudom mondani csendesen és igazán, hogy testem és lelkem már nem az enyém. Én magamat teljesen az Úrnak adtam. Semmim sincs. Boldog az, aki így döntött. Aki nem ravasz imádságok megé bújtatja el életének egy-egy darabját, hogy megtartsa magának. Aki nem futkos Isten tiszteletre azért, hogy becsapja az Urat, megint itt vagyok, Uram, de nem vagyok egészen a tiéd, nem is leszek. Hanem aki azért jön, és azt keresi és kívánja, hogy Jézus lába alá legyen vetve minden, és ő legyen a fő mindenben. Adja Isten kegyelméből nekem, mert ez a szívem vágya. Nem értem el. Adja nektek is, hogy elérjük. Ő legyen minden mindenben. Amen. A Bibliának három helyéből olvasok egy-egy nagyon keveset. Először a Mózes első könyve 6. fejezetéből az 5. és 6. verset. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata nap mint nap csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. A következő, a 86. Zsoltár, annak a 4. verse, ott ez van. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. És még mindig van egy bibliai hely, a 135. Zsoltárból, 139. Zsoltárból, a 14. vers. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Foglaljunk helyet. Elég sok okom van a szomorúságra, a gyülekezet életét tekintve, van a saját életemet nézve is. És most ezt a három igét úgy kerestem meg, és állítottam egybe, hogy legyen azért vigasztalásunkra, bátorításunkra is. Avval kezdem, hogy mi, akik itt vagyunk, mind nagyon gazdagok vagyunk egy dologban. Milliómosok. A bűnben. Ebből annyi van, hogy nem tudjuk a számát. Dávid félte az Istent. Voltak nagy botlásai közben. És egyszer így szól elkeseredve, hogy utolértek bűneim, számosabbak a fejem hajszálainál. Nem tudom, a testvéreket szoktál néha kínozni a gyermekkori emlékek sora. Nekem eszembe is sokszor, amilyen betyár komisz kölyök voltam. Anyám, hogy sírt miattam sokszor. Mennyi kárt okoztam. Nagy keservesen megvett egy új ruhát, de mennyi dolgozott érte. Egy vasárnapi fotballmeccsen szétszakítottam. Nem tudok más tenni, csak sírni. Föl se fogtam. És sok-sok minden volt, amivel Isten embereket megbántottam. Előjönnek a messze múlva néha olyan közel, mint a tegnap történt volna. Nagyon gazdagok vagyunk a bűnben. És aki ezt nem látja, az van a legrosszabb állapotban. Míg az ember látja, és fájlalja, és nem tagadja, elismeri, és nem mentegeti magát. Borzasztó az, ha visszaemlékszünk, amikor dicsekedtünk a bűnnel. Én is voltam úgy fiatal koromban. Valami komisságot elkövettem, amit ilyen suhancok, serdülőfiúk csinálnak. Szerettem nagyon verekedni. Eldicsekedtem, ahol akit én megverhettem. Én voltam az erősebb. Az meg hazament véres orra. De most már fájlalom. És visszaemlékezünk szüleinkkel szemben, testvéreinkkel szemben. Talán meghalt élet házastársunkkal szemben. Elkövetett bűnökre. Nagyon gazdagok vagyunk a bűnben. Nagyon gazdag. Itt nem kell kölcsön kérni. Itt nem kell OTP hivatalba menni. Itt nem kell valakinek azt mondani, adj nekem, mert nincs elég. Annyi van, hogy nincsen száma. Még egyszer mondom, aki nem tudja, az van a legnyomorultabb helyzetben. Az a Lator a kereszten nagyon jól tudta, hogy nincs egyéb mögötte, csak bűn. Azért egy imába belefoglalta nyomorult állapotát. Emlékezzél meg róla. Nem mentegette magát. Azt sem mondta, hogy megszenvedek, most érte. Csak kegyelmet kért. Mindenkinek ezt a lelki pásztori jó tanácsot adom. Ez az egyetlen segítség, amit tudok adni most és mondani, majd próbálom meg kifejteni. Nem kell magunkat mentegetni, hanem az egész múltunkkal az Isten elé kell állni. Azt mondja sok ember, hogy ó, de ártatlan kisgyermek. Én nagyon jól emlékszem, mert láttam többször, amikor vendégek jöttek hozzánk. Nekem is volt egy kisöcsém. Egész kicsi volt. Én is kisgyerek voltam még. És a vendég kisgyerek is, és összemarakodtak az öcsémmel. Egymás véresre karolták, a két kicsi, két éves. Hogy tud toporzékolni egy két éves gyerek? Hogy tud követelni, sírni? Milyen makas, durcás? És amikor 3-4 éves, és mondják, kérje bocsánatot, nem kér? Azt nem, hazudik. Sose kell a gyereket megtanítani hazudni. Úgy hazudik, mint a vízfolyás. Minden gyerek. Mikor nem akarja megmondani az igazat, nem tanultak, hogy olvasni sem, de hazudni tud. Meg ráfogni a másikra, meg árulkodni. El kell mondani, hogy mindaddig, amíg az életünk nem kerül az Úr Jézus kezébe és hatalma alá, nincs egyéb, mint hogy szomorítjuk az Istent. Én mondtam már a testvéreknek, hogy nagyon helytelen a Biblia fordításnak ez a szava, ezt nagyon elhibázták a régiben itt is, hogy megbánta az Isten, mert Isten nem bán meg semmit.
bennem van a Bibliában, Isten soha semmit meg nem bán. De a bibliafordítók mindig zavarban vannak, és elég ostobán csinálták ezt a dolgot, mert a Náhám ige, Héber ige, ez legalább 7 magyar szóval kellene lefordítani. Ennek a fő jelentése a Náhám igének az, hogy valaki miatt az elkeseredésig bánkozni, szeretetből szenvedni miatta, és megbánni a jókat, amit adtunk valakinek, mert ilyen értelemben, hogy a szeretet bánkódása. Nem úgy, hogy hibáztam, mert az Isten nem hibázik. Az, hogy megbánta az Isten, azt jelenti, hogy nem lett méltó az ember, nem becsülte meg az ember, az Isten szeretet és sem az ajándéka. Ilyen értelemben van, hogy megbánta az Isten, hogy szomorkodott a szívében, ez az igazi. Az özönvíz előtti idő, Noé idejéről van ott szó. Isten olyan sok jót adott. Akkor az időjárás még kedvező volt, mint most. Melegebbek voltak az idők, termékenyebbek az esők is. Minden bőven volt. És az ember mindent a bűnre használt fel. Én jól megtanultam egy letkét, amikor egy nagyon gazdag családnál voltam egyszer karácsonykor a vendégségben. És a szülők elhalmozták a gyerekeket, akkor még ritkaság volt különféle elektromos játékokkal, vonattal, autóval, adották a dobozokat, a gyerekek kivették, attól kezdve nem álltak szóba szülőkkel, hívhatták vacsorára, ez nem, mosakodni nem, csak a játék, nem fogadtak szót, úgy kellett erővel elvinnom őket. Nem érdekelt a szülő akarata, csak a játék, amit kapott ajándékba. Ez a mi természetünk. Amíg van erőnk, mert ajándékba kaptuk. Az értelmünk működik, ajándékba kaptuk. Magunknak használjuk. Figyeltem a Tóth Sándor testvérünket, ahol a gördülő székkel hajtja. Micsoda erő van még a karjában, és nem tud menni mégsem. Úgy beszégyeltem magam. Én idősebb vagyok, és tudok mozogni, vagy ha nem vagyok idősebb. Semmivel sem vagyok külön annál, aki nem tud menni, vagy aki valahol bénán fekszik. De sok minden van a kezünkbe, hogy tudunk járni, ide kell jönni vele, ide, meg az Isten szín elé. De sok felé viszik az embereket, most is a lábaik. Egészen testivé, gonoszszá lett a világ a Noé idejében, és Isten nem tudott más tenni, mint eltörölni. Ott volt Noé, 120 évig prédikált, addig készült a bárka, volt idő, nem sietett vele. Ment a híre mindenfelé, hogy valaki ítéletről beszél. Jön majd valami vízállítólag, mert egy szent ember ezt mondja. Lett belőle bunykaca, vagy elgondolkoztak, hát ha mégis. Tényleg valahol van az az Isten. Sokan megvetették, de amikor már Noé és családja bement a bárkába, és Isten bezárta, vagy Isten zárta rájuk az ajtót, Noé már nem nyithatta ki, akkor sem sajnálta volna az embereket. Letelt egy kegyelmi idő. Én nem tudok szabadulni a félelmes gondolattal, hogy a testvérünk, aki most megölte magát, előző nap ott volt a temetésen, és hallotta az elég kemény, de komoly beszédet, hallotta. Az Isten még egyszer adott neki egy alkalmat, hogy hallja meg. Senki nem tudja közülünk, mondtam ott a temetésen, lehet, hogy valaki most utoljára hallja, és lehet, hogy én utoljára mondom. Bekövetkezett. Az ember az ördög akarata szerint él mindaddig, amíg nem adja magát az Isten akarata alá. Ezt így meg kell mondani. Van Budapesten egy derék kedves lelkész testvérünk, Cseri Kálmán. Hát az ő kazettái is járják az országot, mint az enyémek. És ő mondta ezt a nagyon bátor és kemény beszédet, én nem mertem volna mondani. És azt mondta egy prédikációjában, hogy akik nem lettek az Isten gyermekei a befogadott Krisztus által, azok, amik azt mondják, hogy mi atyánk, akkor az ördököt imádkozom, mert az ördögöt hagyjuk. Azt mondta Jézus, hogy Jeruzsálemi templomban az ott levő ellenséges, vonakozó zsidóknak az ördög a ti atyátok. Azok mindig a templomban voltak. Ismerték a maguk Bibliáját. Nem hiányoztak az Isten tiszteletre, adakoztak bőven. Azt mondta nekik, az ördög a ti atyátok, mert nem hisztek bennem. Ez a két atya van. Van egy mennyei atya, egyszülött fia, és akik ezt az egyszületet befogadták, testvéreivé lettek Krisztusnak, bekerültek az Isten családjába, de akik kizárták a szívükből, a másik atyához tartoznak, a másik családba. Amikor Mária bejelentette, az angyal bejelentette Máriának, hogy ő lesz Jézus anyja, akkor megmondta, hogy milyen nevet kell adni a gyermeknek. Jézus, el azt jelenti magyarra fordítva, hogy szabadító. Azt mondta az angyal, nevezi Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét annak bűneiből. Nem a papok, nem az egyház, nem az úrvacsora, nem a szertartások, nem saját adományaink, saját fogadalmaink, Krisztus. megszabadítja népét annak bűneiből, vagyis azok tartoznak az Isten népéhez, akiket a Krisztus megszabadított, át kell menni egy szabadításon. Én soha nem felejtem el január 3-át, amikor kiléptem a drótok közül. 45 fokos hidegben, lakásom nem volt, nem tudtam, hova megyek, csak kijön a drótok közül. Kezembe adták a papírt, mondták, várjál reggelig, nem? Elindultam vak éjszakába, ott túl a sarkon, északi sark körül túl. Mentem és mentem a vak éjszakába, csak ne legyek a drótok között. Én tudom, mikor jöttem annak ki. És tudni kell mindenkinek, hogy Krisztus mikor szabadította meg. Megszabadította, vagy nem? Azt, hogy én mondom, az nem mond, nem jelent semmit. Sokan ábrándoznak, azt gondolják, hogy rendben vannak. De Pál apostol még arra is figyelmeztet, hogy ha Krisztus megszabadított titeket, el ne kötelezzétek újra magatokat a szolgaság igájával. Ne legyetek újra szolgák. Ismertem olyan embert, aki boldogan mesélt el, hogy hogy szabadult meg az alkoholtól. Aztán egyszer újra találkoztam vele, tök részeg volt, nem is tudott beszélni. Vitte az ördög és megkínálta a láncokkal, és odaadta a kezét, megint a láncokra. Na most, a Zsoltárban van egy ilyen, hogy vidám is meg szolgáld lelkét. Bizony, ha visszaemlékszünk a gyermekkorunkra, ifjúkorunkra, gyerekek, akik itt vannak, nekik is van már a hátuk mögött sok bűn. Hát csak megszomorodhatunk. De hogy vidámíts meg, azért mondja a Zsoltáriról, mert az ő szíve is szomorú volt. Van Istennek szomorúsága, és van a hívő embernek szomorúsága, van a hitetlen embernek szomorúsága. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szerint való szomorúság, mikor Isten szomorítja meg az embert, mint egy cseppet ad a maga fájdalmából, nem bírnánk elviselni. Nem bírnánk elviselni az Isten fájdalmát, megrepedne rögtön a szívünk. Egy picit engedi megillen az ő fájdalmát, mikor az ember a maga bűne miatt kesereg, az Isten fájdalmából érez valamit. De az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, így van a Bibliában. A világ szerint való szomorúság halált szerez. Én nem tudom, mi volt az oka annak, hogy megint van egy öngyilkosunk. Talán senki nem tudja még az okát, de van oka. Valamilyen világ szerint a szomorúság, az halált hoz. Ha az ember nem tud a bánatával, a bajával, Krisztussal menekülni, a halál fia. Akkor is a közönybe merül, akkor is a világi módon oldja meg magát. Testvérek, viszonylag hallották, hogy most Magyarország egyik útvonalon lett a kábítószer szállításoknak is. Egymás után foglalják le Budapesten másod, Pécset, a hatalmas heroin küldeményeket. Sok ezer ember megmérgezésére való. Fiatalok, főleg fiatalok igényeli. Miért? Emlékeztek, hogy idéztem az éneküket a fiataloknak? Sláger lett belőle. Mindenütt jó, de legjobb sehol. Ezek a kimerült, kiégett fiatalok. Már a szerelem se érdekes, semmi már. Szerencsejátékpénz. Nem. Sehol se jó már. Most már jön még a kábítószer, mert akkor valahol lebeg és libeg. Ezt még nem próbálta, de ez a biztos út a pusztulásba. Nem tudja nyugtalan szívét Krisztushoz hozni. Jaj, de kellene mindenki, akivel csöbb hit van, mozogjon és menjen. Ezért megyek mindig. És amíg érek, mindig menni fogok, amíg bírok. Mert rengeteg a réges és szolgás, ott asztalon van egy csomó levél, ma is kaptam. Ismeretlenek köszönik, meg valahonnan kapták a kazettát. Megint írja azt, hogy visszatértem az élet útjára, köszönöm. Én nem tudom, hogy kicsoda. Nem győzöm a neveket föl se ilyen. De annyira éhes, szomjas ember, és aki visszatalált az élet útjára, él és élni fog örökké. És pedig örökké boldogan, ha megmarad ezen az úton. Mi mindig győzhetnénk minden kísértés felett, ha mindig ragaszkodnánk Krisztushoz. A hitnek ez a hatalmas lehetősége megvan, hogy győzzünk. Mindig van egy ördögi ajánlat, nem is egy, minden oldalról. Azt mondta az Úr Jézus a tanítványainak, adok nektek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok. Kis és nagy kísértéseken. Nem csak félre azt mondani, rálépni. A kígyóval szemben egyetlen biztos védelem, ha fejére tudtunk lépni, akkor nem mar meg. Ha farkára lépünk, megmar. A fejére. Tapodtok rajta. Az Úr Jézus így járt. Pál apostol is így járt. Isten szent emberei így jártak. Kígyófejről kígyófejre. Mert jön minden felől. Gondolatban, érzésben. És nem alkudozni kell, hanem rá kell lépni. Mindenki tudja, hol van valahol az életében egy pont, ami szomorítja az Istent. Ott a kígyó befészkelte magát. Hiába adunk külön szobát neki, de benn van. Én nem szeretnék kígyóval aludni. Halálos a harapása. És a kígyóval nem jó játszani. Elmondtam nektek, mert láttam a felvételt egy tragédiáról. Egy cirkuszi mutatványosról. Egyik mutatvány száma volt. Volt egy maga nevelte hatalmas kígyója, 12 méteres, óriás kígyó. És ahogy fújta csendesen a melódiát, a kígyó lassan csavarozzá, borzalmas volt nézni. Végül a fejét a kígyó rátette a gazdája fejére, annyi helye volt, ahol fújhatta még a kis. Hogy mi történt, nem lehet tudni, mert a kígyó nem beszél, a gazdája már nem tudta elmondani. Talán egy ideges mozdulatot tett az ember. A kígyó roppantott egyet rajta, összeszakadt minden belső része, összeesett, elvérzett percek alatt. Nem lehet a kígyóval játszani és a szórakozni, nem lehet. Miért nem jönnek ide az emberek, férfiak és nők? Azért, mert nem szeretnék, ha a dolgok világosságra jönnének. Nem a paptól menekülnek, nem a templomtól, a leletvezéstől, a rávilágítástól. Most rettegésben van sok vezető ember, mert előkerültek a dossziék, sok ezer ember szolgálta az elmúlt kommunista államot besúgásokkal, árukodásokkal. És most egy törvényt hoztak. Vezető állásban senki nem lehet, aki ebben a besúgó rendszerben benne volt, aki vitte a híreket papokról, egyházi emberekről, másokról, ellenzéki érzelműekről. Amit a neve előkerül, mert megvan, finoman megmondják neki, önként mondjál le, ha nem, akkor közé teszik a nevét, akkor csúnyán kell elmenni. Hát így van a sokan, hogy úgy gondolják, hogy nem derül ki. Ha ide jönnek, kiderülnek. Nem lehet elbírni. Nekünk volt egy konferenciánk a Felvidéken, az egy megrendítő valami volt, olyat még nem éltem át. Nem is szeretnénk végetszer olyan formában. Nagyon nagy erővel adta Isten nekünk a szó, prédikáltunk egész nap a templomban. Nem mentem a nép, nem mentek haza. Egyszer egyik barátom prédikáltott, és egy asszony közben kiáltott. Kijött oda az úrasztalához, onnan folyt a prédikáció. Sírt, és kezdte sorolni a házasság töréseit. Alig tudtok volna elvinni, hát nem mondja el a mások bűneit. Mert az két ember kell. Nem kiabálta a férfiak nevét, aki jóba volt. Rengeteg zűrzavar lett belőle, ki kellett vinni a templomból. Közel volt az elmezavarhoz. Egyszerre rászakadt minden bűne, és ordított, egy nagy erős nő volt. Gyorsan kivitték, mert kikiabálta a férfi barátai nevét. A nagy baj lett belőle, később családokban zűrzavarok támadtak. Az asszonyok meghallották. De ez az asszony nem bírt magával. Ki kellett hirdetnünk a templomba, azután folytattuk a szolgálatokat, akinek van valami valója, egyenként jöjjön hozzánk. Négyszer közt nekünk mondja el. Én is átéltem itt egy olyan urvacsorát, vittem valahova, és nem fogadták el az urvacsorát, nem fogadt el valaki, hanem két órát ültem ott, még elmondta az egész életét. Nem volt könnyű hallgatni. Aztán urvacsorázott, meg aztán meghalt. Igen, de jó kijönni a világosságra, a fényre kihozni. Hiába dugdossuk, az Isten látja. Nincs ostobább dolog, mint azt hiszem, hogy Isten nem tudja. Jó a sötét dolgainkat megnevezni és a világosságra kihozni. Fájnak a saját bűneink, és fájnak a mások bűnei. Fájnak a mások bűnei. Fájnak. Bizonyára nektek is fájnak a mások bűnei is. De ha nekünk egy fáj, de el tudjuk viselni, de fáj. Mennyire fáj az Istennek a miénk? Jó ezeken elgondolkozni komolyan. Azért most adnám ezt a testvéri, baráti, lelkipásztori tanácsot. Bármilyen helyzetben legyünk most, egy irányt vegyünk Isten felé, de mindig megmaradni Isten előtt, és mindent Istentől venni. A válaszokat is. Azt mondja, hogy hozzád evelem, Uram, lelkemet. Vidám is meg a szolgád lelkedben, hozzád evelem lelkemet. Magát Isten szolgájának nevezi. Nem mindenki mondhatja el, de mindenki lehet hozzá. Mindenki. Emelem a lelkemet, szívemet hozzád emelem. Hányszor énekeljük, nem is gondoljuk, hogy egyik legnehezebb művelet az emelés. A világ legerősebb emberei nem a birkózók, hanem a súlyemelők. Nem a birkózók a legerősebbek, hanem a súlyemelők. Nem régen bemutatták a tévében is egyik, aki a legnehezebb súlyt emeltek, és sok-sok mázsát. A világ legerősebb embere. A legerősebb az, aki a saját lelkét tudja emelni. Mert el kell szakadni, el kell szakítani attól, ami fogva tartja. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, érezte a Zsoltár, hogy le van nyomva, le van terhelve. Jó, a bűnbánat szükséges, de szabadulni kell alól, föl kell emelkedni, a vigasztalásért, a bocsánatért. akkor nem maradunk a sárba. Nagy erőfeszítés kell hozzá, hogy minden kapcsoljak is, Isten előtt állok az egész múltammal, jelenemmel, és rábízom a jövőmet. Ahogy most is énekeltük, Istenre bízom magamat. Ha a testvérek imádkoznak, ezt foglalják az imába. Uram, nincsen más utam, csak Te utánad. Nincs más vigasztalásom, csak Te. Nincs más segítségem, csak Te. És nincs más erőforrásom és örömforrásom, csak Te. Minden mást, ami ezt zavarja, félre kell tenni. Ki kell vetni. És amikor Isten előtt megcsendesedik ez a megsebzett lélek, akkor jön ez a boldog vallomás. Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhébe, magasztallak Téged, félelmes és csodálatos vagy, a régi fordítás még hozzáteszi.